Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Vendégem a stúdióban Bicók Péter, a Város és Mobilitás Intézet alapítója, akivel beszéltünk már korábban, mert ő városfejlesztő, vagy várostervező, bocsánat.
Így van, üdvözlöm a hallgatókat, hát várostervezés közlekedés mérnök vagyok hivatalosan.
Igen, és ez múltkor, mikor volt, talán egy évvel ezelőtt egy olyan átfogó műsorunk, amikor mindenben belecsipegettünk, és akkor megbeszéltük, hogy akkor majd belemegyünk különböző területekbe. Most a kerékpározáson van a hangsúly. Akkor elmondtad, hogy te Londonban tanultál, illetve Amsterdamban is, tehát nyilván a kerékpározáson fertőzött vagy.
Igen, annak az a sztoria, hogy én alapvetően egy banki szférában dolgoztam. Ennél nagyobb banki szférában nem is lehet, mert a Európa legnagyobb befektetési bankján, a Deutsche Banknál dolgoztam a londoni Cityben, amikor is rádöbbentem, hogy hiába van nekem csodálatos perspektívám és jövőm, hogyha még nagyon is...
Anyagilag.
Attól még mondjuk a környezetem az nem lesz jobb. Tehát, hogy a gazdagság nem ott kezdődik, hogy én megszedem magamat és helikopterrel járok mindenhova, mert hogy a gyerekeimmel akkor mi lesz? Tehát, hogy milyen környezetbe érkezem, amikor lakom, vagy amikor kilépek a házból. Vagy...
Bocsánat, érdekel ez a pillanat, vagy a folyamat. Hogy jöttél rá? Hogy gondolkodtál, vagy fejedre estél, vagy...
Hát így valamikor ingáztam befelé, és kerékpárra ingáztam, mert az volt a leggyorsabb és legkényelmesebb.
Londonban.
Uh-huh. Ezt valahogy tudok is azonosulni azokkal, akik a mai Budapesten ingáznak, kerékpároznak. Főleg az ingázókra gondolok most, mert hogy az a hát amit angolul úgy hívnak, hogy lycra cloud, tehát ez a nagyon beöltözött emberkék, akik ilyen sportember, és ezt gondoljuk kerékpározásnak, pedig ennél sokkal több az, ami kerékpározás, mert ez az első mondjuk 1-5%-nyi lakos, aki elkezd kerékpározni, és én ez az első között voltam mondjuk Londonban. És ezek általában hát a mi demográfia csoportunk, tehát a férfi 20 és 40 között, már pedig a lakosság nagy része az nem férfi 20 és 40 között, hála jó égnek. és azt hiszem, az egyik ingázás alatt vettem észre, hogy mindig hagyok mindig egy Ferrarit. Egy piros Ferrari volt a délnyugat Londonban a Temze partján, és én azt mondom, hogy...
Viszonyítási pont.
Igen, hogy ő hánykor indulhatott, mert én elindultam, nem tudom, 8-kor, és itt vagyok 8-20-kor, és később pedig délutánonként néha láttam, nem tudom ugyanazt, de vagy összekötöttem, hogy jó, hát valószínűleg ő is a Citybe jön, vagy ilyen környékre, és hogy alapvetően akkor tehát ezért dolgozik, tehát ezért lett gazdag, hogy utána üljön ugyanúgy a dugóba. Miközben én sokkal nagyobb szabadságot éreztem abban, hogy akkor megyek, amikor nekem kényelmesebb, meg egészségesebb is leszek, és ez így elindított egy folyamatot, visszamentem egyetemre ott, és utána végül is ennek a kimenetele az volt, hogy meg is akartam tudni, hogy miért működik ez mondjuk, vagy miért normalizálódott ez más országban, Hollandiában, és mi az, ami felé az angolok vagy a britek próbálnak haladni. A sorsfintora persze az, hogy elköltöztem, utána ugye Amsterdamba dolgoztam, és tanultam a University of Amsterdam egyetemen, és most viszont pár hónapja megkeresett az angol minisztérium, amelyik pont a Covid alatt indult el egy erősebb folyamat, ez még Boris Johnson alatt történt, de hogy alapvetően látszik, hogy a minisztériumban azért kifejlődött oda a dolog, hogy akkor tényleg induljon meg egy ilyen kerékpáros, meg egy ilyen fenntartató város mozgalom, és az a kolléga, akivel még a tanulmányom alatt dolgoztam, vagy egyszer interjúztattam is, ő a TfL-nél, tehát a londoni BKK-nál dolgozott akkor is, ő lett...
Transport for London?
Így van, és ő lett most ennek a Active Travel England, tehát a aktív mobilitásnak az egyik szakmai vezetője, és végülis na hogy mondjam, a sorsfintora az, hogy azért mentem el, hogy megtanuljam, hogyan is működik, hogyan lehet normalizálni a kerékpározást, most pedig kb. Azért nem mehetek vissza, mert Brexit lett, és még nem tartanak ott, hogy külföldiek is dolgozzanak meg. Tehát így azért nem tudok visszamenni abba a fejlődésbe, ahol pont igény lenne erre, mert közben lett egy Brexit. De minden esetre, hogy mondjam, a szívemhez mégiscsak közel áll az, hogy Magyarországon eljussunk arra a pontra, hogy ez... hát általánossá váljon, és átessünk arra pont, hogy itt a lakosság számára nem csak egészségügyi és közlekedési, de gazdasági cél az, hogy minél többeknek legyen lehetősége közlekedési módot választani. Alapvetően az itt a probléma, hogy és pont ezért a kerékpározás az nem egy ilyen szűk körű valami, hanem pont egy alternatíva arra, hogy a városban közlekedjünk és közlekedési lehetőséget adjunk, aminek köszönhetően hát sokkal nagyobb teret adhatunk mindenkinek, és nem csak annak, aki kerékpározik, hanem aki nem kerékpározik, annak is.
Értem.
Tehát csak arra gondolunk, hogy...
Tehát a kerékpár helygazdaságos dolog, arra gondolod?
Hát egyrészt helygazdaságos, tehát arra gondolok, hogy olyan 70-ed annyi terület kell neki egy kerékpározónak, mint egy 30-an menő gépjárműnek, hogyha bele számolunk ugye a féktávokat is, meg mekkora területet foglal el, stb. De ugyanúgy a parkolási
értéke... Tehát egy autó kiváltható 70 kerékpárral? Egy 30-an menő autó az 70 kerékpárral kiváltható?
Hát azt mondom, hogy egy 30-an menő gépjármű az akkora területet foglal el a városban, mint 70 kerékpár.
Oppa.
Tehát ez tudom, abban a statikusban szoktunk gondolni, hogy mennyikora egy autó, és akkor csak 4-5 kerékpárról van szó. Uh-huh. Egyébként ez sem igaz, mert az autó parkolásához is ugye több hely kell, egy másfél parkolónyi kell ahhoz, hogy be is parkolj, meg kiparkolj. Tehát átlagban ez a másfél az, amit használunk közlekedésmérnökként. Miközben akkor egy kerékpár hát sokkal több, egy másfél helynyi parkolóhelyre azért 10 kerékpár is elfér. Láttam Amsterdami garázsokban.
Uh-huh. Igen. Most te tisztázzuk még... Mert azért, hogy valahogy a magyar kerékpáros széna az eléggé harcos. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy a 90-es években alakult így ki, hogy amikor így átváltottunk a kommunizmusból a szabad világba, akkor a kerékpárosok is nagy arccal hirdették itt a dolgokat, és ezért sokaknak talán ez a fellépés nem szimpatikus. Ugye a jelenlegi városvezetés kerékpáros barátnak tűnik, bár erről majd szeretnék veled beszélni, hogy ez értelmesen történik-e szakmai szemmel, vagy nem. Szerintem nem annyira, de ez csak az én véleményem, és én nem vagyok szakember ebben, de ezt majd még kicsit majd megbeszéljük. Tehát igazából azt szeretném kihozni, hogy te mennyire vagy harcos például, csak ezt tisztázzuk így az elején, te inkább mindig ilyen szakmai alapon gondolkozz. Ez olyan, mint hogyha én elmegyek egy étterem, és az étlapot korrekturázom.
Az a gond ebben szerintem, hogy olyan... olyan dolgaink vannak normalizálva, amit olyan dolgokat veszünk egyértelműnek, amik nem egyértelműek. Tehát az, megjelenik most egy új közlekedési mód, úgy gondoljuk, hogy ők akarnak elvenni valamit, miközben a város nagy részét átadtuk az autó forgalomnak és az autó parkolásnak.
Most Budapestről beszélsz akkor.
Bármik. Magyar város szerintem ebben ettől szenved.
De ez nagyon magyar specifikus, vagy azért?
Nem. Ez alapvetően minden országban nagyon specifikus. A hollandok is átélték ezt, és Hollandiában annyiban volt Hollandia specifikus, hogy ott sokkal gyorsabban ment végbe az a folyamat, ami nálunk mondjuk 40-50 év, ami most arra utalok, hogy amíg mondjuk Budapestnek, hogyha Budapestet veszem példának, Budapest történelmi fejlődésében a 19. században, 18-19. Században átment az a folyamat, hogy a kis utcákat általában lebontottuk, nagy széles sugárutakat építettünk, kialakult ugye mondjuk, hogy nagykörútra gondolok, akkor azért kell az a szélesség, egyrészt ugye egy ilyen párizsi minta alapján vettünk ilyen nagyon széles útvonalakat, amíg főleg ugye a lovas kocsinak a megfordulási íve. Miközben a hollandoknál ez annyiban nem történt meg, hogy nem volt egy ilyen központosított hatalom, hanem ugye, mint ma is látjuk, nincs egy nagy város, hanem ilyen sporadikusan kisebb város, magok relatív kisebb városok vannak, de ugye ma már azért összenőtt ez 17 milliós lakosság egy nagy város, de hogyha csak arra gondolunk, hogy a királyi székhely az Hága, miközben Amsterdam volt akkor is a kereskedelmi központ, most ugye főváros, de hogy a királyok meg azt mondták, hogy nem adnak arra pénzt, hogy átalakítsuk Amsterdamot, és azért nem alakultak ki ezek a nagy sugárutak, mert nem volt rá pénz. Uh-huh. Emiatt viszont a II. Világháború után, amikor elindult a fejlődés és gazdagabbá váltak, Hát mindenkinek lett autója, csak az például, ami nálunk egy 20-30 éves folyamat, hogy jé, most már oké, mindenki vett autót, addigra Budapesten vagy Magyarországon hozzáadaptálódott az infrastruktúra is, hiszen már a 19. században szélesebb útjaink lettek. A hollandoknál ez nem történt meg, és mivel sokkal gyorsabb volt ez az átállás az autóra, 56 és 63 között meg háromszorozott az autók száma Amsterdamban, az viszont egy olyan társadalmi nyomást alakított ki, hogy annak az ellenállása, annak az ellennyomása viszont visszaütést indított el, és ez ennek az ellen folyamatnak lett az eredménye, hogy igenis kiszorították az autó használatot arra pontra, hogy ha nem kell, akkor ne használd azt. Miközben nálunk ugye még mindig az van, hogy hát az első számú. Tehát az első számú, hogy az autónak adjunk teret, ha építünk egy új utat, akkor nem azt mondjuk, hogy na, ez most egy busznak való csak útvonal, vagy ez csak a kerékpározóknak, hanem először kiépítjük a házakhoz az autóutakat, vedd meg az autódat, mert az az alap, és akkor utána majd gondolkodhatunk közösségi közlekedés meg kerékpárokban. Miközben ugye látjuk azt, hogy hát a kerékpár lenne az ideális eszköz, nem csak, hogy azokat a távokat megtegyük, ami egy városban hát szükséges, hanem mindenki számára el is érhető. Tehát amíg, hogyha csak számokat mondjak, ugye még nem jött ki azt hiszem a 22-es statisztikai hivatalnak az adata, mert 22-es népszámlálásból az adat, hogy mekkora most az átlag megtett út, de a 12-es alapján az utak 60%-a 6 km alatti, ebben 43% 3 km alatti.
Jaj!
Tehát miközben látom a mi közlekedésmérnökök, vagy nem tudom, az előbb magamra veszem, tehát a közlekedésmérnökök viszont nagyon sok esetben még mindig úgy számolnak, hogy gyorsan kell megtenni utakat, és minél nagyobb utakat. Viszont nem ezeket a hosszú utakat kell megtennünk gyorsan, és technológiailag megoldani, hogy gépjárművel minél gyorsabban jussunk el egyik pontra a másikra, hanem minél gyorsabban és kényelmesen tehessük meg a gyalogos és kerékpáros utakat, mert akkor egyre többen fognak olyan úti célt választani, amit gyalogosan és kerékpára is meg lehet tenni. Viszont ez sajnos második, harmadrangú.
Tehát akkor így módon sajnos a holland példából nem tudunk tanulni, hiszen ott egy elég komoly társadalmi hatás alapján alakult ki. Vagy mégis valamit azért el tudunk onnan lopni?
Hát mindenképpen tudnánk, és ami fájó a szívemnek, hogy nem tanulunk tőlük. Tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mi az, ami mondjuk egy hálózattervezésben szükséges.
Mondjad például mi.
1981-ben volt az egy új útvonalat építettek ki Delftben, ami ugye mondjuk Hága és mindegy. Tehát
milyen útvonalat, bocsánat? Kerékpáros?
Kerékpár, igen. Tehát, sőt, hálózatról van szó, tehát hogy nem utak párhuzamos meg, tehát hogy egy hálózatot. És ott már látták, hogy ez a sűrűség nem lesz elég. Tehát ez a sűrűség nem adta meg azt a lehetőséget, hogy még többen kerékpározzanak. Ez 3-400, ezek után döntöttek úgy, hogy 3-400 méterenként kell kerékpáros főútvonalnak lennie. Mm-hmm. Jó? Tehát, hogy vannak kerékpárútak, de ahhoz, hogy elérjél az első kerékpárútra, ahol neked prioritásod van, ahhoz legalább 3-400 méterre kell maximum tenned.
Mit jelent, hogy kerékpáros főút?
Tehát olyan főút, amelyik mondjuk kilépsz a házadból, és te 3-400 méteren belül legyen olyan, hát vagy kerékpárút, ami, ahol te dedikáltan az a te területed, tehát oda nem is jöhet be gépjármű, vagy olyan...
Egy egész utca az kerékpárosoké? Vagy?
Hát nem kell ahhoz utcának lennie, lehet, hogy mondjuk, ha mondjuk
főútvonal... Utcában elválasztott rész?
Hát az utcában elválasztott rész, tehát hogy mondjuk egy a gépjármű forgalomtól fizikailag elválasztott kerékpársáv, de ezt hívjuk kerékpárútnak alapvetően. De az is lehet, hogy ez a fő hálózati vonal, ez egy olyan utca, amelyikben a gépjármű forgalom nem tud átmenni, hanem mondjuk le van filterezve. Egyébként remélhetőleg azt most Józsefvárosban már látunk majd ilyet, bár az sem lesz egy kerékpárforgalmi főhálózati vonal, de alapvetően a lényeg az, hogy erre visszatérünk, hogy 3-400 méteren belül találj olyan fő hálózatot, amelyiken te kényelmesen tudsz kerékpározni, ahol nem kell attól félni, hogy a lesodró vagy a leforduló autó az előtt téged, vagy nem kell velük keveredni. Az első 3-400 méter pedig alapvetően hát olyan lakó környezeti fabric, tehát olyan városszövet, ahol mondjuk városi kis utca, ahol valószínűleg nem is
de,
kell.
De ez legfeljebb 3-400 méter. Igen. De lehet, hogy 28 méter, mert pont ott lakom mellette.
Ja, persze, de hogyha már több, mint 400, akkor legyen a másik irányban is. Tehát, hogy ez a sűrűség kell, hogy legyen. És ez 1981-ben készült ez a tanulmány, és ezek után ezt folytatták, és látták, hogy igen, hogyha ilyen mértékű a sűrűség, akkor jönnek további kerékpározók. Budapesten még nem tartunk itt. Tehát a mostani kerékpárhálózati vagy főhálózati terv is, hát ennek kevesebb, mint a fele sűrűségű.
De az irány jó Budapesten? Az elmondom, hogy én mit gondolok, és ezt azért merem így hangosan mondani, mert ez egyszer a főpolgármesternek is föltettem ezt a kérdést, hogy nekem az érzésem az, hogy van valamiféle koncepció, és akkor megyünk mindenképpen, lásd, Nagykörút egyik sávjának elvonása, és ott kerékpár utakat alakítunk, kerékpár sávokat alakítunk ki. Persze autósok anyáznak, kerékpárosok vannak, nincsenek, ez attól függ, ez környezetvédelmileg ez kicsit így abból a szempontból aggályos, vagy egészségileg aggályos, hogy most pöfögő autók mellett megyek el, de ez messzire vezet. Tehát itt az van, hogy koncepció, mert nem is koncepció, ötlet van, de egy kidolgozott koncepció szerintem annyira nincs.
Itt nem tudom, hogy egyébként tehát hogy mi az oka, biztos van a mindenféle politikai háttere, hogy miért Jelen. Így van. Inkább akkor mondom, mi az, ami jó lenne. Tehát, hogy mi az, ami működik. Amit te most elmondtál, és amit tapasztalunk, az valóban szerintem, hogyha politikus lennék, nem így tenném, hiszen kb. Két pad közé esek, hiszen nem is jó a kerékpározóknak, se nem jó az ottani lakóknak, se nem jó a gépjárművel át akarni haladóknak. Tehát, hogy kb. Senkinek se jó, csak így mutatjuk, hogy csináltunk valamit. Ezzel szemben mondjuk látjuk, amit példát szerintem próbál követni a főváros, bár mondom, nem vagyok annyira közel a tűzhöz, hogy ezt megmondjam, de Párizsban megmondták, hogy ez a terv. Ehhez tartsátok magatokat. Párizs,
tényleg emlékszem, múltkor azt hozta Párizst sok szempontból példának legutóbb.
Tehát, hogy van egy terv, ahhoz azt letesszük az asztalra, ehhez mindenki tarthatja magát, ez az, amit el akarunk érni, és utána azt meg is valósítja. Az nem egy jó terv, hogy most akkor csináltunk, egyet léptünk előre, most akkor még egyet előre, akkor kettőt hátra, itt akkor mégis visszavesszük, hanem akkor álljunk bele, és akkor tudja a lakos is, hogy mi az, amire számíthat.
Nem kell ezt kutatni, vagy esetleg szakembereket megkérdezni? Hát nekem az nem tűnik annyira kiforrottnak, hogy hát a Covid alatt egész jól működött ez a kerékpársáv ott a Nagykörúton, akkor hát, ma tartsuk meg. Nekem ez nem tűnik annyira szakmai.
Hát itt alapvetően azt hiszem az a konkrét példánál maradva, az a probléma, hogy nincs is nagyon összekötve, meg pont azokat a lakosokat nem tudja bevonzani, akik most gépjárműben ülnek. Tehát, hogy pont ahhoz viszont meg szükséges, hogy az egy védett gépjárműmektől elválasztott sáv legyen. Most ahogy jöttem, ott is lát, na mindegy, tehát hogy alapvetően abban nincs kérdés senkinél sem, hogy hát a festék az nem infrastruktúra. Tehát a festéket lerakhatjuk, de az sokakat nem érdekel, sőt szerintem nem is várhatjuk el, hogy mindenki észrevegye, főleg, hogyha nem a gyakorlatból vezet, stb.
Utalnék egy saját bejegyzésetekre a Facebook oldalatokra, az intézetek Facebook oldalán, hogy ezeket a kis New Jersey elemeket rakják sok helyen. New Jersey az, amit ilyen nagy beton, ilyen szoknyás beton elválaszt elemek, és annak egy ilyen kisebb változatát szokták a kerékpárról sávok mellé tenni. Igen, az például az már infrastruktúra. Vagy amit legutóbb mondtál, bocsánat itt, hogy a körút kapcsán az lett volna egy jó megoldás, hogyha a parkolóautókat hozzák be, és csak ugye van egy rossz emlékű Andrássy úttunk.
Igen, ami volt ugye
egy keskeny valami, itt meg marad egy sávunk, tehát ott meg bőven elférnének a kerékpárok.
Úgy tudom, hogy azért nem akarták úgy csinálni, mert hogy mi van, hogyha a parkoló gépjármű az föl fogja tartani az autóforgalmat. Tehát ez viszont, hogy mondjam, ahhoz, hogy tömegeket megszólítsunk, ahhoz annak a tömegnek kell, őket kell fókuszba állítanunk, és nem azt a pár még ott gépjárművel közlekedő, aki valószínűleg csak azért fog oda menni, mert tényleg ott van dolga, őt viszont nem fogja annyira zavarni, hogy most akkor 20 másodpercet várni kell.
Körútor azért mégiscsak nagy a forgalom, azért állandó a dugó.
Így van. De annyiban viszont mindenképpen jó, hogy most már csak egy sorban áll a dugó, és nem kell ugye két dugónyi smogot beszívni az ott lakóknak, és az ott nem tudom, bármit csinálóknak. Egyébként, ha már ez a New Jersey-t mondtad, hogy a Demszki cicik, vagy nem tudom.
Demszki golyói.
Golyók, igen.
Bocsánat.
Tehát az annyira jó példa, hogy azért emlékezhetünk, hogy előtte mi volt a Nagykörúton, és hol jártak a gépjárművek itt-ott.
Igen,
és azóta pedig nem megyünk azért tízre. Tehát, hogy ez ugyanezt a hasonlatot lehet
használni. Hát én a Bartók Béla úton, hogyha akár bubival, vagy saját kerékpárral megyek, és most szeretném itt a kedves hallgatóknak mondani, hogy most nem két kerékpáros ember anyáz az autósok ellenében, itt nem erről beszélünk, mert én autós is vagyok, most például autóval jöttem, de tömegközlekedő is vagyok, tehát minden hangszeren játszom így. Tehát nem tudok a Bartók Béla úton úgy végigmenni, hogy ott ne álljon egy pénzszállító autó, egy nagyértékű autó vészvillogóval, stb.
Na és ebben szerintem nincsen egység a kerékpáros lobbisták között? Tehát, hogy annak ellenére, hogy látjuk, hogy mik a jó példák, akár
ez jó példa New Jersey?
Hát igen, de például erre is felmerül, hogy jaj, de hát esztétikailag ez nem szép, miközben és a parkoló autó az szép, tehát hogy a lakosokat nem
kérdezzük. Piros autó szép.
Tehát, hogy nem kérdezzük meg a városvezetés, hogy akkor milyen színű autót lehet vennünk, és miért nem, hanem alapvetően az, hogy először legyen funkciója, aztán utána beszélhetünk arról, hogy jó, csináljuk meg szépre is. Viszont azért is akarok erre a Párizsra utalni, mert ott hozzáálltak, hogy jó, akkor ez a terv, megcsináljuk ezt a hálózatot, és tényleg hálózatban kell gondolkodni, és nem csak egy-egy útszakaszokra, és utána pedig javítjuk ezeket. És ugyanezt történt Berlinben is, ugye a Covid alatt, és most már után minden permanensé tesznek, sőt, amiből tanultak, akkor azokat megjavítják. Nálunk ez azért eléggé elmaradt. Tehát azt hiszem 10 kilométer, amik sikerült 21-ben felfesteni, és 22-ben is valami ilyesmi, ez azért elmarad a több száz kilométertől.
A vendégem a stúdióban Bicók Péter, a Város és Mobilitás Intézet alapítója, várostervező, és a kerékpáros várostervezés, vagy kerékpáros, nem is egy kerékpáros központú, mert ez nem is jó szó.
Hát azt hiszem, hogy a kerékpár az egy eszköz arra, hogy emberbarátabb és gyerekbarátabb városokat építsünk.
De mindenképpen ez eszköz? Mert ez nagyon hihetetlen így Budapestről nézve.
Hogy egy eszköz?
Hogy ez mindenképpen záloga a kerékpárosítás annak, hogy egy ember és gyerekbarát legyen egy város.
Egyébként igen. Tehát, hogy erre...
Igen, azt mondom.
Tágan is tudok fogalmazni, de röviden annyiban igen, mert hogy a kerékpározás az, amelyik hát a legközelebb áll a gyalogláshoz. Annyiban, hogy ugye nem csak ember maradhatsz. Tehát, hogy ha belegondolunk abban, hogy amint beülünk mondjuk a gépjárműbe, akkor olyan, mintha fölvennénk egy napszemüveget. Olyan, mintha így nem lennénk a környezet részei. Miközben
Az ortúró autóvezető,
igen, ugye? Igen, vagy smink, meg stb. Igen. Miközben, hogy amikor kerékpározol, hát többet is, több érzékszervezet is kell használod, mint amikor gyalogolsz. Igen. Nem csak arról van szó, hogy ugye, ugye figyelned kell, aktívan kell figyelned. Nem úgy, amikor a gyalogáshoz képes sem kell annyira figyelned, a gyaloglás közben nem kell annyira figyelned, mint amikor kerékpározol. A kerékpározol, mert mindenképpen aktív az a figyelem, amit hozzá kell tenned. Másoknak az arcát kell figyelned, hogy ők merre mehetnek, a járművekre kell figyelned. Mindez olyan dolog, ami hát összehozza az embereket, és erre mondják is, hogy egy ilyen flow, tehát a Csíkszentmihályinak a flowjával kötik össze, hogy egy ilyen társadalmi flowba kerülsz azzal, hogy a többiekkel vagy. Ez így, azt hiszem, hogy ez az érzés Budapesten még korai, amikor többen vagyunk, és többen haladunk kerékpárra, akkor már-már érezhető, de ehhez tényleg mondjuk már Bécsben vártam, hogy érezhető ez a fajta közös mozgás.
Egyébként, bocsánat, ez tartozik, bár lehet, hogy én hibbant vagyok, de amikor tavasszal elkezdek kerékpározni, az első hetekben folyton vigyorgok közben. Vagy ez inkább orvosi eset, és fordulják szakember?
Nem, abszolút. Hát arról már nagyon sok tanulmány készült, hogy mely közlekedési eszközökkel hogyan érzi magát az ember, és pont ez megint csak visszautalok a közlekedésmérnökökre, akik csökkenteni akarják a közlekedésben eltelt időt, mert úgy gondolják, hogy ez nem egy hatékony idő, hanem ezt mindenképpen minimalizálni kell, miközben pont a gyaloglás és kerékpár, főleg a kerékpározásnál látszik, hogy ez nem elvesz időt, hanem hozzáad. És nem csak mentálisan, hogy boldogabb leszel, de az egészségedben is látszik, hogy igenis hozzád az életedhez. Tehát, hogy az, hogy tudjuk növelni, és persze nem 200 órákról beszélek naponta, hanem csak az, hogy az a napi 20-25 perc, amit egyébként ingázással töltenénk egy irányba, vagy ugye van egy ilyen állandó, hogy a világon kb. Mindenhol olyan egy órát töltenek az emberek közlekedésre, és ezt lebonthatjuk ugye, vagy mondjuk két útra, három útra, stb., de kb. Ez a 60-65 perc az, ami állandó. Na, hogyha ezt a 60 percet tudjuk csak egy kis aktivitással, mozgással tölteni, akkor egészségesebb és boldogabb emberek vagyunk.
Igen, de az a baj, hogy ez nem csak Hungarikum, hanem Európa szerte valahogy kizárják azt, hogy a tömegközlekedést integráljuk a kerékpározással. Még az Egyesült Államokban ez tud működni azzal, hogy a buszok elére föl lehet pattintani kerékpárokat.
Várj.
Na, nem, vagy rosszul gondolok valamit?
Hát nem, csak...
Az EU-ban ezt gyalogos biztonsági okokból ezt azonnal kizárták ezt a lehetőséget. Valamelyik vidéki, lehet, hogy Győr próbálkozott ezzel, hogy ilyen buszokat beszerezik, mondták, nem gyerekek, az EU ezt nem engedi.
Jó, hát azt hiszem, hogy
Oké, a fogaskerekűre föltettem, az meg nem jár. Illetve most már jár, jelentem.
Most de... azt hiszem, ez egy nagy ugrás így a témában.
Mert, igen?
Hát igen, a közösségi közlekedés és a kerékpár az abszolút kiegészíti egymást.
De viszont az nem, a baj, hogy nem annyira.
Nem, mert még mindig abban gondolkodunk, hogy a buszokhoz kell kötnünk, pedig maga a busz, ez tényleg egy hosszú téma lesz.
Jó, de elmondom az ilyen konkrét problémámat, én a Budakeszi úton lakom. Nem akarok föltekerni este hazafelé.
Érthető, persze.
A 22-esre meg nem tudom
fölteni. Tehát alapvetően azzal van gondolt, hogyha mondjuk egy vonathoz akarod kötni, vagy egy olyan...
Az
és,
okay.
És lehet, hogy gondolkodhatunk úgy is eszközben, hogy az egy vonatszerű busz, amelyik mondjuk egy volánbusz, és akkor ahhoz kötöd, de általában azért arról van szó, hogy az első meg az utolsó mérföldet meg akarod tenni kerékpára, vagy mondjuk mérföldeket, hogyha megnézzük a hollandokat, alapvetően minden második vonattal közlekedő kerékpárral érkezett az állomásra, és minden negyedik vonattal közlekedő kerékpárral is hagyja el az állomást. Tehát alapvetően ez pont az az eszenciája annak, hogy van egy New York méretű nagyváros, amelyben 17 millió ember él, amit Hollandiának hívunk, és mégsem olyan, és mégsem kell gépjárművel közlekedni mindenkinek, hanem a megtett utak 30%-a kerékpárral van.
De nincs annyi dim-domb, nem?
Szél viszont van, tehát ezt mindig behetjük. Tehát általában sokkal szelesebb, és annyiban talán még rosszabb is, mint a dim-dom, hogy a dombok azok nem mozognak, míg a szél az igenis. És általában, ahogy Murphy megmondja, reggel és este is ugyanúgy szembe fog fújni a szél. Igen. Na mindegy, ez megint csak egy másik témakör. Szerintem kicsit forogjunk vissza a demográfiához, mert alapvetően itt nem arról van szó, hogy itt jönnek az 1%-nyi kerékpáros, aki fölveszi a sportutcát, és hú de jó neki, tehát nem a mai kerékpározókról van szó, nem azokról van szó, akik most itt sisakban és nagy felszerelésben azt mondják, hogy na fessék fel nekünk a nagykörutat, hanem azokról, akik benn ülnek az autóban, és kénytelenek autóval menni A-ból B-be, onnan C-be,
D-be. Nincs alternatíva.
Mert nincs alternatíva. Azokról a szülőkről, akik nem tudják a gyerekeiket elengedni az iskolába, és nem azért, mert félnek, hogy elrabolják őket, mert azért a gyerekrablás és mindenféle ilyen a biztonság, tehát a város biztonsága az elég magas, csak a közlekedés biztonság hiányzik, az, hogy nem tud elengedni a gyereket iskolába egyedül, a 10 éveset sem, szerintem te is megmondója lehetsz ennek, hogy valószínűleg taxizik valaki a családban, és mindazok a taxizások, amikor elviszük a gyereket A-ból B-be, iskolába, stb., az mind olyan extra út, amit nem kéne megtennünk, hiszen egyrészt meg tudná a gyerek is tenni, főleg mondjuk 10 év fölött, másrészt pedig ezek olyan lehetőségek is a gyereknek, hogy megismerje a környezetét, hogy lássa az utcát, hogy önállósodjon. És ezek mind azért, mindezeknek meg lesz a hatása később is, hogy mennyire önálló, mennyire ismeri fel magát, mennyire ismeri a saját környezetét. Például ismerek olyanokat, akik hát nem tudják megmondani, hogy hol laknak, mondjuk 8 évesen, miközben hát a 2,5 éves lányom, hogyha nem arra megyünk haza, akkor már mondja, hogy hova megyünk. Tehát, hogy ez azért a kognitív mi az agyműködésben abszolút látni, hogy le tudja rajzolni a térképen a gyerek, hogy merre járt és mit csinál, vagy nem, mert szegényke tényleg csak egy ablakból néz kifelé, és hát a magasságuk miatt nem is látnak ki. És akkor még nem hoztam be ugye a járműveknek, az egyre veszélyesebb járműveknek a kérdéskörét, tehát a SUV-oknak a kérdését, hogy tényleg egyre több és egyre nagyobb járművekkel járnak a városban, amikben mind 1 vagy 1,2 ugye az átlag elfoglaltsága annak az autónak.
Ja, tehát annyian ülnek benne.
Igen, miközben tényleg tonnás autókkal, miközben ezeket az utakat mind meg lehet tenni.
A tonna már nem is sok, már bocs. Tehát másfél,
tonna, igen,
másfél kettő.
Igen. És akkor nem beszéltünk a légszennyezéséről, mert hogy ugye most már látjuk, hogy a gumiból származó, meg a fékből származó igen. por az sokkal károsabb már, mint a kipufogásból érkező szennyezések, és ezek mind olyanok, aminek megvan a hatása, és látjuk most akár az Iskola utca programban is, amiben részt veszünk, hogy körülbelül háromszor magasabb a PM, tehát ennek a pornak a szennyezése az iskola környékén, azokban az órákban, amikor megérkeznek a gyerekek. Miközben, hogy mondjam, és az meg egy másik tanulmány meg bizonyít, hogy azok a gyerekek, akik főutak mellett járnak iskolába, vodába, azoknak sokkal rosszabb a mentális készsége, mint azoknak, akiknek tisztában.
Oké, de akkor hogyan tudod kiszedni az embereket az autóból? Neked mi lenne a terved? Most kinevezlek közlekedési miniszternek, tessék.
Hát alapvetően azzal lehet, hogy megmondod, mit akarsz tenni, és abba az irányba lépsz. Ha azt mondja Hidalgo, hogy na, az iskolák elől kitiltjuk az autókat, először elkezdjük azzal, hogy reggel 7 és 9-től kitiltjuk az autókat, akkor a szülők kénytelenek gyalogjani, vagy nem ott állnak meg távolabb, és szépen besétálnak.
Nem? Tehát az is lehet elő.
Nem hiszem, hogy tüntetnem, mert azt látjuk azért, hogy a szülőknek igenis fontos, hogy a gyerekük jó lebegőt szívjon, és igenis fontos nekik, hogy ne halljon meg a gyerek, meg
is. Tehát komolyan most, te most, drága miniszter úr, maga azt csinálná egyből, hogy kitiltaná az autókat 7 és 9 körül az iskola környékéről?
Hát ez mindenképpen fokozatosan fog történni, de az egy terv kell, hogy legyen, hogy igen, ne autóval hozd a gyerekedet. Uh-huh. És nézzünk olyan lehetőséget,
hogy aki, nekünk van egy olyan család, aki a mi iskolánkban, ha tömegközlekedéssel jönne, akkor 50 perc, autóval pedig 18.
Én nem mondom, hogy ez mindenkinek tökéletes lesz, de azt is tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet mindenkinek rossz. Uh-huh. Tehát alapvetően arról van szó, hogy ne azt motiváljuk, hogy mindenki autóval jöjjön, mert vannak például a mi iskolánkban is, mint ugye a fiam iskolájában is olyan van, hogy ilyen park and ride, meg külön applikáció, és a tanárok nem arra figyelnek, hogy mi van a gyerekkel iskola után, hanem nézik az applikációt, hogy na most melyik szülő jön, és melyiket kell felküldeni a parkolóba. És ebből hát nem egy olyan eset volt, hogy a gyereket elfelejtették, vagy nem, akkor jön rossz, és ott állt 45 percet a gyerek, és néz, hogy mi? Tehát, hogy és ez meg ugye külön még motiválja is, hogy persze, hogy autóval megyek, hiszen mindenki autóval jön, akkor elkezdődik egy ilyen társadalmi nyomás is, hogy te miért nem autóval hozod a gyerekedet. Uh-huh. Ehelyett viszont hát azt kéne nyomnunk, hogy igenis ne autóval hozod a gyerekedet, meg fogják oldani a szülők nagy része, meg fogják oldani.
Uh-huh. Tehát kerékpárral mondjuk.
Többen jönnek elektromos teherkerékpára, sőt, hogyha olyan utakat is építenénk, vagy hát ha csak azt mondanánk, hogy akkor ez a szakasz most épp innentől kezdve a kerékpározók száma prioritás, vannak azért olyan lehetőség, amik miatt nem kell rögtön átépíteni mindent, amiről az előbb beszéltünk, ezek a Demszki ciklik, vagy New Jersey, vagy bármi ilyesmi eszközöket ki lehet rakni az utcára, és valóban nem lesz esztétikus, nem lesz nagyon szép, viszont elkezdődött egy olyan folyamat, amikor a városban mindenkit arra inspirálunk, hogy ne autóval menjen. Uh-huh. És utána viszont az a költségmegtakarítás, ami miatt mondjuk nem kell majd átépíteni az utat, mert mondjuk 3 év alatt lekopott a festék az autóforgalomtól, vagy a másfél tonnás autók teljesen szétnyomták az aszfaltot, az a költségmegtakarítás viszont annak köszönhetően megtehetjük azt, hogy át is építjük olyanra, hogy szép legyen és kerékpározható.
Jó, de másik oldalon pedig nincs jövedéki adóbevétel a több üzemanyagból, nincs parkolási bevétel a sok parkolásból.
Ez minimális ez a bevétel ahhoz képest, hogy mennyi költséggel jár a gépjármű alapú rendszer. És azért nem csak az a gond, hogy mennyit költünk el, hanem az, hogy mennyire hát nem fizetik meg a gépjármű vezetők azt, hogy mennyi kárt okoznak. És most nem ilyen witch hunt, vagy nem büntetni akarok valakit, hanem alapvetően ez van. Tehát hogy az EU-nak is pár évvel ezelőtt volt egy tanulmánya, egyébként most itt eszembe, hogy a KTE, tehát a Közlekedés Tudományi Egyesületnek most jelent meg egy cikk sorozata a Láncid kapcsolatában, és abban én nekem is a cikkem ott van, és ott van hivatkozásokkal minden, tehát legutóbb volt egy rádióműsor, ahol hiányolták a hivatkozásokat, abban mindent hivatkozásokkal írtam, tehát legyen kedves a hallgató megnézni a Közlekedés Tudományi Egyesületnél. Tehát, hogy valami 1 milliárd eurót néznek évente, hiányolnak évente, amit csak a közúti forgalomból nem fizettünk ki. Azaz mindannyian fizettünk ki. Tehát erre szoktam mondani, vagy valamikor kiszámoltam, hogy ezek szerint te is, meg én is, meg mindenki 1,5 millió forintot tesz bele a kasszába onnan, hogy azért, hogy föntartsuk
jó,
ezt a rendszert.
Jó, akkor ez azért is jó, mert mondom, én járok autóval is, de egyszer rám szólt egyszer egy autós, hogy mert kerékpárral mentem egyébként szabályosan, tehát a közelben nem volt ott kerékpár, szóval menj már innen, mert ez az autósok, én fizetek adót, te meg nem. Tehát akkor ezek szerint még én fizetek.
Pontosan,
az
pont erről van szó, hogy
ez mindenki... Ez biztos, hogy így van, akkor mondhatom el, közben, nehogy aztán beéljek valahol.
Nézzük meg nyugodtan, 1,5 millió volt azt hiszem a akkori euró árfolyamon. Ez azért úgy kell ebben gondolkodnunk, hogy ez vagy az, amit kifizetünk, és nem arra ment, vagy nem fizettük, és nem lett jobb. Tehát, ha csak belegondolsz most, hogy a nyugatinak a felüljárója, az még mindig ott áll, miközben ez mind az a költség, ami 50 év alatt, vagy 40, nem tudom pontosan hány év alatt, ez tönkrement ez a híd azzal, mert hogy használtuk. De ugyanez ugye az Üllői úti felüljáró is. Tehát ezek mind olyan költségek, amiket mi fizetünk, még akkor is, hogyha nincs autónk. Tehát Mari néni, meg nem tudom, bárki, aki...
És ott már elég régen nincs gyalogos forgalom azon a hídon. Mert régen volt.
Ja, jó. Tehát az biztos nagyon jól lehetett azon átgyalogolni, már nyugatira gondolsz, vagy?
Igen. Azt megszüntük. Piczok Péterrel beszélgettek a Város és Mobilitás Intézet alapítójával, város tervezővel, aki Londonban és Amsterdamban tanulta a szakmát. És mi... Mondtad, hogy Párizs legutóbb ott az nagyon jó példa, Amsterdamtól is tanulhatnánk, de mondj egy közelebbit, aki egy kicsivel van csak előttünk, akinknek jó az iránya, csak mondjuk előbb léptek, vagy nagyobb büdzsével.
Hát nagyon messze kell mennünk. Na. Hát Bécsig. Aha. Tehát talán az a legfájdalmasabb Bécsben, hogy mennyire közel van, és mégis mennyire távol. Uh-huh. Én London előtt Bécsben laktam 2006 és 10 között, és ahhoz képest is annyira látszik, hogy mennyit fejlődött a város.
Mert akkor ők nagyon előttünk vannak. Akkor ki az, aki
hát a kerékpár kultúra, mondjuk lakatási kérdésben nagyon elő vannak, és világ elsők lakatási kérdésben.
Bécs,
igen.
Az mit jelent lakatási kérdés?
Város? Nem, hogy az önkormányzati, hát az élhető város, igen, de hogy ennek az egyik alapja az, hogy az önkormányzati lakásfejlesztés az annyira jó rendszerben van, és annyira jó kialakult, mert hogy már több mint 100 éve kezdték el, még a osztrák szocialisták 22-ben, talán majd Mihalecki Bálintot hív meg, erről nagyon érdekeseket fog mondani, és azóta is folytatódik, és azóta is most már olyan ugyan profit alapú azoknak a biztosítóknak, akik fejlesztik ezeket, viszont az állami ingatlanok lesznek, emiatt nincs is nagyon indok arra, vagy motivációja a lakosnak arra, hogy vegyen egy lakást, hanem bérli az államtól, mert nem kell attól se félnie, hogy nem tudom, kirúgják, vagy bármi ilyesmi, hanem egy teljesen élhető és jó minőségű ingatlanban lakhat.
De akkor kerékpár szempontból miben példamutató, vagy mi az, ami...
Kerékpár szempontból pont abban példamutató, hogy nem a jelenleg kerékpározóknak próbálnak jót adni, hanem a jelenleg gépjárművezetőknek. Uh-huh. Tehát, hogy sok esetben sokkal fontosabb számunkra az,
hogy... A jelenleg gépjárművezetőknek, hogy üljenek át kerékpárra?
Igen.
De akkor az jó a jelenlegi kerékpározóknak. Hát
pontosan. Egyébként ebben ugye mindig vita van, annyiban van vita, sőt, ezt már Londonban is tapasztaltam pont a diplomám írása közben, hogy ez egy ilyen...
Az mikor volt, bocsánat?
12-ben.
Hát akkor nem is, hogy 13-ban.
Hát nem. 40 leszek idén, hogy érdekel. Tehát azért ez más, tehát egy más demográfia csoport, és azért látszik, hogy hát más az empátia szint is. Tehát nem abban gondolkodnak nagyon sokan, akik most kerékpároznak, hogy gyerekkel lehet-e itt kerékpározni, vagy majd 50 év múlva tudok-e itt kerékpározni, hanem most nekem jó legyen. Miközben ez egy nagyon kicsi demográfia csoport, és az irónia talán abban van, hogy ezek az emberek is kerékpározni szeretnének majd szerintem mondjuk 60 évesen, és nem abban gondolkodnak, hogy mi az, ami mindenkinek jó, hanem az, ami nekem most jó legyen. Mert ezt talán egyszerűbb elérni, de nem még. Ugyanazokat a politikai harcokat meg kell lépni, de például ebben úgy látom nincsen egység még Magyarországon, hogy mi az, ami a köznek lenne. És ebben pedig szerintem pont, hogy nem a kerékpáros lobbistákra kell figyelni, hanem a társadalmi lobbistákra, azokra, akik egészségesebb és gazdagabb lakosokat akarnak, és nem azokra, akik most kerékpároznak. Tehát inkább abban kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk az elérhetőségét a növelni a lakosok számára, és nem abban, hogy minél több kerékpáros legyen.
Igen, és nem csak választástól választásra gondolkodni ebben.
Hát az meg a másik, igen. Tehát alapvetően le kell tenni egy tervet, és ahhoz tartani.
Mi lenne jó terv? Tehát akkor egyfelől mondtad ezt, hogy egy hálózati koncepciót kellene kialakítani Budapesten, tehát ezzel a kerékpáros strádák kialakításával, ugye mondtad, Amsterdamban legfeljebb 400 méterenként eljutsz egy ilyen...
Nem mondom, hogy rögtön ezt a 3-400 métert lőjük be, de szerintem már kéne egy sűrű hálózatban gondolkodni, hogy azt rakjuk le. De lehet, hogy a mostani mondjuk ilyen 1-1,5 kilométeres, de akkor az legyen meg mondjuk egy éven belül, és tényleg ilyen gyorsan. Egyébként egy... Nem akarok belemenni. Ennek megint csak tudományos bizonyítéka van, hogyha ez nem történik meg, akkor utána nem lesz meg az a társadalmi támogatottság, hogy meg is épüljön az egész hálózat, és ennek a pont, hogy a visszaesése miatt viszont össze fog omlani az egész. Tehát arra nem várhatunk, hogy mindegyik
tökéletes. Tartunk a felé kicsit itt Budapesten akár?
Hát szerintem igen. Tehát alapvetően pont azt kéne tennünk, hogy tényleg hármat előre, és amit lehet, és utána pedig javítani ezeket.
Hármat előre ez, hogy építeni.
Építeni, és nem tökéletesre. Tehát, hogyha abban megyünk bele, hogy legyen tökéletes, akkor nem fog történni semmi.
De mit értesz tökéletesre?
Az, hogy felújítjuk az egész nagy körutat 3 milliárd forintból. Tehát az nem reális, főleg mondjuk a mostani gazdasági helyzetek mellett. Hanem az, hogy rakjuk ki a szaros kis polereket, bocsánat a szó kifejezésért, ami nem szép, és lehessen, tehát hogy legyen olyan biztonsági érzete akár, hogy igen, ott a gyerekkéstől kerék pározni, tudom tolni közben, stb. Tehát, hogy viszont az legyen mindenki számára elérhető, nem csak annak, aki most kerékpározik.
De ez jó. Nem? Megvan az érzésem.
Igen, és akkor mehet oda, ne is tudjon oda parkolni, nem tudom, kiszállító.
De ez az autósnak se rossz. Tehát nem
pont ez az, hogy az autós számára tesszük, de pont azért csináljuk, hogy neki legyen jó, hogy neki legyen lehetősége. Mert akkor viszont azt történik,
de bocsánat, az autósnak is abban a szempontból is jó, ha ő autós is marad is jobb, mert akkor neki is egy tiszta határ, hát vagy kerete
tiszta,
van.
Másrészt pedig látja, hogy sokkal kevesebben ülnek autóval, hiszen most már csak azok ülnek autóba, akinek tényleg autóba muszáj ülnie. Most viszont nem abban vagyunk, hogy muszáj autóba, hogy csak azok ülnek, akiknek nincs más lehetősége, hanem most tényleg nincs más lehetőség, mert minden más egy szörnyű. Tehát, hogy mondjam, ha 3 perc átjutni egy keresztülésen kerékpára, vagy gyalogosan is, miközben 30 másodperc gépjárművel, egyébként nagyon jó példa, talán a Szénatér, ahol múltkor leismertem, hát 120 másodperc, mire újra zöld ciklus kapsz gyalogosan, miközben 20 másodperc, tehát még minden, meg is van erre egy
videó. Igen, de és mindenképpen gondolkodni kell az agglomerációban is, hiszen elég sokan kiköltöztek, sokan jönnek ebbe a városba dolgozni, és egy barátommal beszélgettem erről, aki Vértes valahol lakik, és ő autóval szinte ellethetetlenült itt a Budapesten. Hát meg azt ugye lezártak rakpartot, meg ugye a Lánchídon sem mehet át, stb.
Hát egy nagyon extrém helyzet szerintem, és kérdés az, hogy mi az, amit a város szeretne elérni. Alapvetően úgy gondolom, hogy ha kialakul egy olyan város, ahol nem kötelező, vagy nem van tényleg alternatíva nem gépjárművel közlekedni, és azt hiszem a Covid alatt volt is egy cikkem erről a Kubiton, hogy most van tényleg lehetősége arra, hogy azok az Airbnb ingatlanok, vagy azok az üres ingatlanok, amiket most a turisták nem használnak, azokat hát vissza kéne vinni a lakosok számára, tehát olyan, úgy kéne kialakítani azokat az utcákat, hogy az vonzó legyen ott lakni. Márpedig ugye pont, mint a barátod is, valamiért kiköltözött a városból, valószínűleg azért, mert
túl nagy zaj.
Tehát nagyon sokan ugye azért költöznek ki, mert nagy a zaj, nagy a forgalom, stb. Igen, inkább kiköltözünk, egyébként megint csak is anekdóta, valószínűleg, hogyha nem az agglomerációban költöznek a szüleim 85-ben, akkor, és ha nem onnan kell ingáznom 90 és 98 között, nem 90, vagy 94 és 2003 között, akkor valószínűleg nem foglalkozok most ezzel, mert annyira utáltam azt a két busz meg villamost, tehát alapvetően látszik, hogy ennél biztos, hogy van valami jobb is. Márpedig a jobb az, hogyha a lakosok nem mennek a külvárosba, ami folyamat, tehát nagyon-nagyon drága a város számára. Ha csak abban gondolkodunk, hogy mekkora területet igényel az, hogy egy családi házat felépítsünk, ezek után azokat a családokat valahogy vissza kell hozni a városba, ahol van is valami, mert hogy azokban a falukban vagy külvárosi területeken hát nincsen semmi, ami mondjuk akár bolt, vagy munkahely, stb.
Vagy színház.
Igen. És akkor nem beszél megint csak a gyerekekről, akik hát utána tényleg kénytelenek mama taxizni, mert hogy gondolom az első busz megálló 1 kilométerre van, az elvisz nem tudom valahova, onnan majd föl kell szállni a vasútállomáson egy vonatra. Igen. Tehát ehelyett viszont hát azzal, hogyha nem autók foglalják el az utcáinkat, hanem mondjuk zöld fasorok vannak, vagy lehet ott játszani, mondanám a gyerekkorunkban, de sajnos nem, én gyerekkoromban már. Egyébként az én gyerekkoromban még valamennyire ugyanezen az agglomerációs városban megvolt, viszont most már nem mennék ki arra az utcára, ugyanabban az agglomerációs kis utcába, mert most már tényleg ezt is. Tehát ez egy ilyen körkörös ördögi folyamat, vagy ördögi kör, hogy, hogy megyünk egyre kijebb, és faljuk fel a földeket, és közben pedig egyre rosszabb színvonalon tudunk élni, mert nem tudja fenntartani a város, hogy olyan, akkor közösségi, erre, az, akkor olyan közösségi közlekedés.
Erre is, akkor a kerékpáros...
Hát annyiban lehet, igen, annyiban igen, és hivatkozok egy másik kubitos cikkemre, ahol is hát azt mutatom be, hogy ha viszont ilyen vasútban gondolkodunk, vagy olyan buszfolyamatokban, olyan ilyen BRT, tehát Bus Rapid Transit, amit, amit az amerikaiak hívnak, hogy olyan hát kvázi vonat úgy működne, vagy a hetes buszán egy jó példa erre. Uh-huh. Tehát nem ez a mindenkit összeszedünk a környékről, hanem egy bizonyos pontba, egy csomó pontba elmegyünk egy másik csomó pontba. Tehát
Isztambulban vannak ilyenek.
Igen. Akkor viszont tudjuk csomósítani is ezeket az agglomerációs területeket, mert akkor az azt jelenti, hogy kerékpárral, nem tudom, gyalogosan, mikromobilitási eszközzel oda tudunk menni ezekbe a csomópontokba, amik általában azért mondjuk 2-3 kilométernél kevesebb.
Biztonságosan elhelyezzük az eszközt.
Felszállunk a vonatra, a buszra, stb. És megyünk be. Tehát ez azért, úgy gondolom, hogy ez egy egész, nem tudom, napos témát felül ez a kérdéskör.
Igen. Hát talán egy vége a műsornak közben. Ja. De azért még fejezd be ezt a gondolatot.
Annyiban fejezem, hogy itt is ugye a fő kérdés, vagy a fő szempont, hogy ezeket az agglomerációs területeket, hát forgalomcsillapítanunk kell. És ezzel visszatérek akkor az első kérdésedre, vagy az előbbi kérdés, hogy mi az, amit tennék? Igen, tehát kell ez a sűrű hálózat, és a sűrű hálózat között viszont forgalomcsillapított utcák lennek. Mert hogyha nincsenek forgalomcsillapított utcák, akkor nem csak nem kényelmes ott kerékpározni, de ott lakni sem kényelmes. Ha nem jó ott lakni, akkor kiköltözünk a külvárosba, ha kiköltözünk a külvárosba, akkor vettünk egy autót, és megyünk vissza autóval a belvárosba.
Én azt fogom csinálni, megígérem, hogy azt átgondolom mindent, amit beszélünk, és akkor erre még egy ilyen tisztázó beszélgetést rászervezzük valamikor a közeljövőben.
Nagyon szívesen,
jó? Persze. Mert most nagyon sok minden volt, és még nagyon sok minden van még ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm,
hogy
itt voltál. Bicok Pétert, a Város és Mobilitás Intézet alapítóját, város tervezőt hallották. Jövő héten folytatjuk. Várom önöket akkor is. Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.